Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, ő az, aki szól.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk! A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, legkicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
Gyerekkoromban már talán hívő voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá. Ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a picikorunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátsza. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés, Egy nagypénteki imaóra volt pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként elétett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyele. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ője vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.
A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek, ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy felugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekeresség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányba, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs más Isten.
Bérces Csaba, nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberbe. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersenszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. És aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székházában volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a leges-legelső élmény az az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet, még ma is elérzékenyülök, kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy két szelle van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.
Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az zuglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni, bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
Régen a pünkösdi elvad az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon. Az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ezt nem gondolom, hogy a Szent Lélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Biblia órán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És úgy mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus predikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincs, hogy amikor egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. Nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklust, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangelikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvassák a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahol mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
Lélek ad,
hogy benne teljesen megbízom, a vízen bátran
vele. Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az igét.
Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Hívom én, gyere Jézus, gyere.
És felnézek a vizek fölé,
minden nap Jézus.
Ott látlak én, a lelkem benned megpihen,
hisz enyém vagy, és én tiéd.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Karitász percek.
Szentmisében adtak hálát előadásokkal, tanúságtételekkel, emlékeztek vissza a kazincbarcikai római katolikus egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának legszebb pillanataira május 20-án. A rendezvény szentmisével kezdődött, De Rossi Raja, plébános, szalézi szerzetes köszöntötte a megjelenteket. A szentmise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt, műsorunkban az ő prédikációját hallják.
Kedves testvérek, ünnepi szentmisére jöttünk, hogy hálát adjunk kazincbarcikai Karitász csoport 30 éves működéséért. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, híveinket, kérem, imádkozzunk együtt a csoport további szolgálatáért. A 30 éves jubileumi Karitász szentmisét Cseh István emeritus esperes atya mutatja be, aki a liturgia végén aranymisés áldásban részesít bennünket.
A Szent Mise ünnepi szónoka Misinger Ferenc kerületi esperes volt. Műsorunkban az ő prédikációját hallják.
Kedves testvérek, a szeretet szolgálata, ami összekapcsol bennünket, a Caritas munka, Isten ajándékozása a világnak, Isten követése a világban, és az Isten elnyerésének a feltétele az örökké valóságban. A szeretet, amit cselekedtek, és remélem mindnyájan cselekszünk, bizonyos szempontból könnyű, bizonyos szempontból nehéz. Belénk van írva a szeretet utáni vágy, és a szeretetnek az ajándékozásának a képessége, illetve Isten maga is a szeretet, akit mi szolgálunk. Amikor megszületik egy kisgyerek, akkor kérdezik, hogy hogy van, és akkor megvan-e az egészség, mindegy, hogy fiú vagy lány, az egészség a legfontosabb. Szoktuk ilyenkor mondani, de nem az egészség a legfontosabb, hanem a szeretet a legfontosabb. Mert láttunk már beteg embert boldogan, nagyon sok esetben, mert van kit szeretnie, és van, aki szereti őt. És láttunk már egészséges embert boldogtalanul, mert nem szeretik, vagy ő neki nincs kit szeretnie. És erre kell nekünk gondolni, hogy a leges, legfontosabb dolgot szolgáljuk hétköznapjainkban is, piros mellényben is, meg otthon is, amikor a családtagjainkat szeretjük, segítjük. Isten megteremtett bennünket, és ebben a teremtettségben is benne van a teremtőnek a legfontosabb tulajdonsága. Milyen az Isten? Szent háromság, titokzatos, hatalmas. De amikor már kimondjuk ezt, hogy Szent háromság, akkor azt mondjuk, hogy egy közösség, amelyet a szeretet kapcsol össze. Az atya szereti a fiú szereti az atyát, és a kettőjüknek a csodálatos szeretete és teljes szeretete, aminél nincs nagyobb, mert még valósággá is válik, még a valóság se hiányzik ebből a szeretetből, mert lehet valami elméleti, de nem valóságos. De az Isten szeretete, az atya szeretete a fiú iránt, a fiú engedelmessége, szeretete az atya iránt, az olyan tökéletes, hogy annak már valósága van is, és ez a Szent Lélek. És ezért kérhetjük napról napra a Szent Lelket, hogy szentelje meg, tegye teljessé a mi szeretetre való képességünket. Tehát azt mondom, hogy az Isten az maga a szeretet, és amikor megteremt bennünket, akkor belénk oltja az ő benne lévő legnagyszerűbb jellemzőt is, a szeretetet. Szeretetre való képességet és a szeretetre való sóvárgást is. De hogy sóvárgunk vagy vágyunk a szeretetre, ez egy dolog, az nem rajtunk is múlik, ha szeretetre méltók vagyunk, hogy megkapjuk ezt, de még akkor is lehet, hogy valaki belénk öt, Jézus is szeretetre méltó volt, jó keresztre feszítették. De az, hogy mi mennyire tudunk szeretni, vagy mennyire akarunk szeretni, vagy mennyire akarjuk az Istent kibontani magunkból, az rajtunk múlik. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy az Isten belénk helyezte a saját magának a legfontosabb tulajdonságát, mert az is az Isten tulajdonság, hogy tud gondolkozni, és tud dönteni, és hogy létezik, és hogy nem csak egy odahelyezett kődarab valahova, hanem egy személyiség, aki személyes, és mi is. Mi is személyek vagyunk, és nem csak egy odahelyezett kődarab, és tudunk dönteni jó és rossz között, de a legfontosabb, amit átveszünk az Istentől, az a szeretet, amit ti most ilyenkor különösképpen is gyakorolhattok. És ez a kötelesség az embernek. Tehát ezért mondom, hogy könnyű dolog, mert bennünk van, és ha ezt gyakoroljuk, akkor hasonlítunk az atyához, és ha hasonlítunk az atyához, aki fiában megadta a mintát, és a Szent Lélekben meg megadta az erőt erre a szeretetre, akkor ez könnyű kell, hogy legyen. És természetes kell, hogy legyen. Még ha néha akadályok is vannak, vagy nehezítő körülmények a szeretetre. főleg az ilyen hivatásos szeretetre. Mert az, hogy szereti az ember az aranyos kisgyereket, vagy szereti az ember a saját gyerekét, vagy anyját, vagy apját, vagy testvérét minden tökéletlensége ellenére, az természetes. De ti arra vállalkoztatok 30 éve, hogy akkor is szeretetek a másikat, ha netán az nem annyira szeretetre méltó, csak segítségre szoruló. Nekünk szeretni kell, nem csak segíteni nekik. És akkor eszembe jut a ma 30-40 éve olvasott Pilhál cikka az újság jobb alsó sarkán, ahol Pilhál György, azt hiszem az öreg, azt meséli el, hogy elment egy színházba, és egész darab, ami jó volt, szörnyen érintette őt, és a mellette ülő a viccen nem nevetett, a tragédián nem szomorkodott, meg sem mozdult a arca. Egy síkúan nézte végig a színdarabot, ami sok szinten mozgott, és ezt ő észrevette, és tönkretette a darabját, mert annyira idegesítette, hogy az a másik se nem nevet, se nem sír. Aztán kiderült a végén, hogy egy ilyen betegségbe szenvedett, ami le volt bénulva az arcizma, vagy mit tudom én, tehát, hogy nem tudta kifejezni az arcával, a mimikájával azt, ami benne volt. Lehet, hogy szóba elegyedtek a szünetbe, vagy nem tudom miért, és valaki elmagyarázta a kis szikrának, az írójának, tehát szerintem a Pilhál írta, hogy miért is nem nevet, és miért nem sír. Tehát, ami minket ér, azt vissza kell tükrözni. Ha minket az Isten szeretete alkotott, és Jézus Krisztusban szeretetre hív, és a mennyország az abszolút szeretet lesz, az Isten szívében való személyes boldogság, nem csak egyszerűen elmerülni benne csendes tisztató, mint egy tóba elmerülünk, és akkor jó lebegünk, hanem személyesen találkozunk az Istennel, az lesz a mi boldogságunk, akkor ezt vissza kell tükrözni. És ezt teszik a karitaszosok, meg teszi minden ember, aki szeret az Isten szeretetét, amellyel alkotott, amellyel meghívott, amellyel Krisztusban példát adott, a Szentlélekben meg erőt adott. Tehát azt vissza kell tükröznünk, kötelességünk. És ez, de megvan bennünk a képesség, nem olyan nehéz. Aztán azért is könnyű nekünk, mert Krisztus eljött, és valóban bemutatta azt, hogy hogyan kell szeretni. Egyszer kiverte a kufárokat a templomból. Volt, amikor rászólt Péterre is, hogy távozz tőlem a sátán, de az összes többi az sokkal inkább arról beszélt, hogy megbocsájtott, hogy kenyeret szaporított, hogy gyógyított, hogy ördögöt űzött. Azt, hogy magára vette a keresztet, belehalt ebbe a keresztre, de harmadnapra feltámadt. És velünk maradt minden nap. 40 napig aktívan, 40 nap után meg nem passzívan, hanem másféleképpen. Az eukarisztiában, a Szent Lelke által, az Egyháza által. Muszáj volt neki visszatérni az Atyához, mert állandóan itt maradt volna velünk így ilyen Jézus fehér ruhás jóságával, akkor szegény nem győzött volna járni a sok karitasz csoportot meglátogatni, meg a sok plébánián, meg ez sok országban, hanem muszáj volt neki egy olyan egyetemesebb dolgot, a lelkét kiárasztani ránk. Szóval Jézus példát adott nekünk a szeretetre, Krisztus maga a szeretet, őt kell követni, az ő útján járni, ő az igazság, és az ő igazsága pont az, hogy gyakoroljuk azt, amit tőle láttunk, és adjuk a szeretetet, anélkül, hogy nagyon firtatnánk, hogy ki mennyire érdemli meg. Valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehéz, hogy érdem, akik rászorultak, meg kisgyerekek, meg jó emberek, csak szegények lettek, azok meg olyan szívesen adunk. Ahol már érzünk egy kis alkoholszagot, ahol látjuk már, hogy a kérőnek a 10 körme gyönyörű szépen ki van lakkozva, műkörön van, és jön segélyért, ott már kicsit nehezebben. De nekünk nem ezt kell nézni, hanem azt valljuk be, hogy vajon az Isten nekünk, akiknek ismeri minden rejtett és nem rejtett bűnét, mert még jobban ismer, mint mi magunkat, mert mi elfelejtjük a rosszat, meg nem tudjuk azt, hogy a mulasztásainknak mik a következményei. Sokszor mulasztunk, én legalábbis sokat, és nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem mulasztok. Az Isten tudja, és nektek is tudja, és vajon titeket szeret az Isten, és mi érezzük, hogy szeret, de nem mondhatná az Isten nekünk is, hogy ezért meg ezért nem kapsz ajándékot, nem kapsz szeretett csomagot, mert sok mindent rosszul csináltál a múltban, vagy most is néha elbuksz, nincs kikenve a körmöd lelkileg, tehát lehet, hogy ki lehet kenni, de ez nem azért mondom, csak nem az a baj, hanem az, hogy lelkünk nem tökéletes, és mégis szeret az Isten, és akkor nekünk is szeretni kell a tékozló fiúkat is. És a tékozló fiú az is érezte a nyomorúságát, és hazatért. És majd egyszer azokon, akiken mi segítünk, azok is lehet, hogy egyszer hazatérnek. De mi nem mondhatjuk meg, hogy addig nem adunk, amíg haza nem tértek. A mennyei atya messziről felismerte a fiát, amikor a látóhatáron meglátta. De azért látta meg a látóhatáron a fiát, mert minden reggel és minden délután a szabad idejében ott volt a házának a legmagasabb ablakában, hogy nézze, hogy mikor jön már haza a fia. Várakozott rá, és már akkor szerette, amikor még elmenőben volt, vagy éppen amikor disznópásztor volt, és éppen akkor is szerette, amikor a rossz nőkre eltékozolta a vagyonát. Mindig szerette. Nem csak akkor, amikor bekopogott hozzá, hogy itt vagyok, bocsáss meg nekem, hanem mindig. És nekünk is így kell szeretni azokat, akiket segítünk. Néha pedagógiából visszavonhatunk valamit, hogy ez most nem, majd gyere vissza holnap, amikor kijózanodtál, akkor kapsz, de most nem kapsz. Tehát néha egy kis pedagógiát lehet, de mindig szeretni kell. Mert az Isten is mindig szeret minket. És Jézus mindig meghalna értünk, és mindig feláldozza életét az oltáron, és táplál bennünket az ő testével. A keresztre feszített szeretetével egy ilyen jó kis szentosse formába gyógyszer, kis tabletta, de nem olyan véres, mint 2000 éve, de benne van az ő vére, benne van az ő jósága, minden benne van, és a mi karitatív munkánkban is legyen benne mindig, ami egész életünk és bátorságunk és örömünk abban, hogy az Isten szeret minket, és mi tovább tükrözhetjük őt. Ez az Isten igazsága. Ő az iga, nem csak az út, hanem az igazság. Ez a legyőzhetetlen szeretetnek az igazsága. És ő az élet, ráadásul még örök élet is. A tiszta haszon. Ha az ő útján járunk, akkor elnyerjük. De azért amellett, hogy tudjuk, hogy belénk van oltva a jóságnak, a szeretetnek, a lehetősége és az igénye és a jobb adni, mint kapni gondolat, azért sokszor nehéz a szeretet, és ilyenkor azt kell mondani, hogy igazából így lesz ez szeretet. Ami nem nehéz, az nem olyan nagy dolog, ami olyan természetesen jön, az jön. Amikor nehéz szeretnünk, amikor próbára tesz bennünket a karitatív hivatásunk, vagy a fele baráti szeretet, amikor már nem is szegény meg rászorul emberek, hanem csak éppen a szomszédunk jön hozzánk, és nagyot kell sóhajtanunk, hogy kedvesen szóljunk hozzá, mert nehezünkre esik szeretni a szomszédot, vagy a menyet, vagy a vőt, vagy az anyóst, de mégis szeretnünk kell, tehát nehéz. De olyankor, ha Istenhez fordulunk, vagy Jézushoz fordulunk, akkor könnyűvé válik. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Ha Jézussal visszük a mi igánkat, ha Jézusért hordozzuk a mi terhünket, akkor az könnyű lesz, és édes. Nem azért, mert feleződik a súly, hanem mert velünk lesz az Isten, mert az övé. Mindnyájan az övéi vagyunk. És az a rászoruló, vagy az utálatos szomszéd is az övé. És ha mi magunkra vesszük ezt, akkor könnyű lesz. Szent Erzsébet, mennyi szeretetet kellett kapnia kiskorában a szüleitől, akitől elszakadt. Kicsi korában elkerült, de valahogy jól lehetett táplálva addig. Nem anyateljel, meg tápszerrel, hanem a szülők szeretetével, és valahogy nagyszerűen az Isten kezébe kellett tartania magát, mert az Istentől is kapta a szeretetet, amelyet aztán tudott továbbadni, válogatás nélkül. Nagyon fontos, hogy mit kap otthon. Nekünk is nagyon fontos, hogy mit adunk tovább otthon. Nagyon könnyű szeretni nekünk, ha szerető szüleink voltak. Ha egy kicsit veszekedősek, meg nem, akkor kicsit tudatosabban kell szeretnünk. De senki se könnyű. Erzsébetnek lehet, hogy jó természete volt, lehet, hogy nagy hite volt, de nem sokáig nevelgették a szülők, hanem olyanok nevelték, akik nem is annyira szerették. És ő mégis tudott szeretni. És el tudta fogadni az Isten akaratát a nyomorúságban is. Mi is fogadjuk el, meg higgyünk az Istenben, meg az ő szent egyházában. Fontos, hogy az egyházhoz is hűségesek legyünk. Mert megdöbbentő, hogy Erzsébetet pont az a gyóntató is szekálta, aki a végén az ő szenti avatását mozgatta. Tehát láttuk páran biztos a Szent Erzsébetről készült színdarabot, vagy sokan olvasták, és abban is, hogy tényleg még a pap is, de ő elfogadott mindent, amit a gyóntatója mondott. Még ha az nagyon kegyetlen is volt, nehéz is volt. És a végén a gyóntató tért meg, nem Erzsébet. Tehát ne ijedjünk meg, ha a körülmények nehezek, mert az Isten kegyelmével és az Isten közelében vagyunk, és belőle táplálkozunk, akkor a szeretetünk az virágot fog hozni. Ahogy Szent Erzsébetnek is a kenyeréből virág lett, az igyekezetéből sok-sok jóság, úgy a mi igyekezetünkből is sok-sok eredmény és sok-sok áldás fog születni. Csak tartsuk magunkat közel a szeretet forrásához, az Istenhez, és tudjuk azt, hogy akkor leszünk a legboldogabbak, akkor lesz a legkönnyebb a mi terhünk, az igánk, ha azt Jézusért, Jézussal önként, készségesen hordozzuk. Ebben a magunkkal való harcban és a szegényekért végzett munkában segítsen mindnyájatokat még 30 vagy 100 vagy akárhány éven át. Amen.
Misinger Ferenc ózdi kerületi esperest hallották. Árvai Ferenc, az Egri Főegyházamegyei Karitász igazgatója oklevéllel fejezte ki háláját és köszönetét az önkéntesek munkájáért.
Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt hálát adtunk ezért a 30 évért. Erre van nagy szükségünk, lelki előre. A lélekre kell nagy hangsúlyt tenni, Szentlélek az, aki vezet bennünket, vezetett eddig is és vezetni fog most is. Én szeretném megköszönni nektek ennek a 30 évnek minden szeretetét. Bebizonyítottátok azt, hogy amikor a Szentlélek Úristennel együtt járok, csodákra is képes vagyok. Néha talán az ember azon is csodálkozott, hogy fölülmúltam önmagam, nem is gondoltam, hogy ilyenekre képes vagyok. Ez a Szentlélek Úristennek a műve. Legyen érte hála és dicsőség. De emberek vagyunk, nem csak lelkünk van, hanem testünk is, és a hála és a köszönet az előre visz bennünket, lendít, felpörget, olyan, mint amikor a motornak odalép az ember is, és az autóba gáz van benne, és gyorsabban halad. Én szeretném ezt a köszönetet a Szentlélek Úristennek a kegyelmével átadni nektek. Két ajándékkal készültem, az egyik szeretnék átadni a csoportvezetőnek, és ebben mindenkinek szól, egy emléklapot a Katolikus Karitász részéről. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Kazincbalcikai Római Katolikus Egyházközség plébániai karitás csoport megalakulásának 30. évfordulóján az evangélium szellemében és az egyház nevében végzett karitatív munkáért. Árpádházi Szent Erzsébet a katolikus Karitász védőszentjének közbenjárásával Isten áldását kérjük a Karitász csoport életére és munkájára. Kelt Egerben 2026. május 20-án Árvai Ferenc egyházmegyei Karitász igazgató.
Kedves hallgatóink, a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitász 30 éves fennállásának alkalmából tartott ünnepségre látogattunk.